Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A telefon másik végén Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Elnök asszony, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Én köszönöm a lehetőséget, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
150 éve, 1870. május 3-án jelent meg a budapesti közlönynek az a száma, amely tartalmazta a meteorológiai és föld delejességi Magyar Királyi Központ intézet alapító okiratát. Földmágnesességgel ma foglalkoznak még?
Nem, semmiképp sem. Ez a terület az 50-es évek környékén kikerült az Országos Meteorológiai Szolgálat tevékenységi köréből. Ez természetesen megvan ennek a megfelelő intézete, ugye ez a Geofizikai Kutatóintézet szárnya alá került, aztán ami azóta nagyon sok átalakuláson ment át, de mindenképpen a geofizikai kutatásokhoz tartozik.
A meteorológiai szolgálat az ezt leszámítva nagyjából ugyanabban a formában működik 150 éve, vagy az is mindenféle átalakuláson ment át, mire a mai formáját elfoglalta?
Azt gondolom, hogy ez egy trükkös és nehéz kérdés. Sok irányból lehet rá válaszolni. Egyik irányból, hogy ha a formára arra gondolunk, hogy meteorológiai szolgáltatást végez, akkor igen, azt lehet mondani, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat folyamatosan 150 éve tulajdonképpen nem jogutódlással, hanem egy folyamatos intézettel, ami néha más nevet kapott, végezi a tevékenységét. Ha úgy nézzük a feladatokat, hogy ugyanazok-e a feladataink, azért a kezdeti időkben ez a szolgálat három főből állt, összesen hárman az alapításkor végeztek itt tevékenységet, úgyhogy azért ehhez képest hosszú-hosszú idő telt el, és nagyon sok minden változott az életünkben.
Ma hányan csinálják a meteorológiai szolgálatot Magyarországon, és mivel csinálják?
Jelenleg 188 az engedélyezett létszámunk, azért ennél egy kicsit többen dolgozunk a meteorológiáért, tehát nem vagyunk egy túl nagy szervezet, és hát hogy mivel csináljuk, egy nagyon széleskörű, precíziós mérőeszközhálózattal, egy nagyon jó távközlési rendszerrel, és hát természetesen az informatikai hátterünknek is kiválónak kell lennie ahhoz, hogy ezt végrehajthassuk, ezt a feladatot.
Ha például egy vidéki ismerősöm kertjében van egy ilyen időjárás mérő szerkezet, ami csapadékot mér, meg hőmérsékletet mér, ő most része a meteorológiai szolgálatnak, mert ő rendszeresen ezeket naplózza és küldi, vagy nem része?
Akinek számunkra elküldi, természetesen azok, ők mindenképpen a magyar meteorológiának részesei, hiszen így bekerülnek egy, mi így hívjuk, hogy a nemzeti adatbázisba. Természetesen ez az adatok egy icipicit másképp kezeltek, mint ahogy a mi adataink, hiszen nem minden mérőeszköz ugyanolyan pontossággal mér, nem minden mérőeszköz rendszeresen kalibrált vagy hitelesített, így aztán különbséget kell tennünk az adatok között, de ugye a mai modern világunkban már a big data, ugye így hívják a technológiát, aminek az a lényege, hogy nagyon-nagyon sok adatot, legyen az bármilyen minőségű is, de a mennyiség számít, az gyűjtünk, azért, mert ha belegondolunk abba, hogy ha sok-sok adatot összeadunk, ami kevésbé pontos, azért annak az átlaga valahol ott a valóság körül lesz. Ez az elve ennek a technikának, és ezért mi is, számunkra is nagyon fontos. A másik dolog, amiért például a csapadékmérés, amit ön említett, egy nagyon kritikus elem, hiszen nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy az utca egyik oldalán esik az eső, a másik oldalán már nem. És nagyon pici távolságon belül is változik a csapadék, lehullott csapadéknak a mennyisége, a fajtája, és ezt nem telepíthetünk egyszerűen minden utca sarokra mérőeszközt, tehát ez nagyon nehéz volt így a vizuális észleléssel, tehát az ember által végzett észleléssel nagyon-nagyon nehéz megfogni. Természetesen a mai modern műszerek, amelyek már egyre inkább a távérzékelésre helyezik a hangsúlyt, azok nagyon könnyen mérik ezeket a paramétereket is.
El tudnám magyarázni, hogy honnan származnak a meteorológiai szolgálatba befutó adatok? Hány úton jön az, és kitől?
Alapvetően két adattípust kell, hogy elkülönítsünk, a hazait és a nemzetközit. Ugye a meteorológiában nincsenek határok, a meteorológiában a tevékenység, ugye maga az időjárás is nem függ egy államformától, nem függ az emberek jólététől, államhatároktól, tehát mi nekünk nagyon fontos az, hogy tudjuk azt, hogy globálisan milyen az időjárás, tehát ugye a nemzetközi az egyszerűbb, hiszen nemzetközi adatcsatornákon pillanatok belül elér hozzánk az adat, ezért cserében mi a saját méréseinket adjuk. A saját méréseink is alapvetően két típusra sorolhatók, hiszen bár a meteorológiai szolgálatot mindenki általában az időjárás előrejelzésekről vagy veszélyezésekről ismeri, azért ennél sokkal szerte ágazóbb a tevékenységi körünk, és mindenképpen fontos megemlíteni, hogy a levegő környezeti mérések, az a levegő tisztaságának a mérései is a meteorológiai szolgálat tevékenységi körébe tartoznak. Így ugye a mérőhálózatról beszélünk, akkor nem csak a meteorológiai mérőhálózatról kell beszélnünk, hanem a levegő környezeti mérőhálózatokról. Ezek a mérőhálózatok többségében ma már automatizált mérőállomásokat jelentenek, ahol ugye a különböző szenzorok automatikusan mérik az értékeket, és küldik fel ide hozzánk Budapestre a központba. Ilyen állomás ország szerte, hát meteorológiából közel 300 van, és hát a levegő minőségből is egy 50-60 ilyen állomás van ország szerte. Ezen túlmenően aztán vannak az úgynevezett távérzékelési eszközök, amiket az imént említettem. Ebbe a csoportba tartozik például az időjárási radar, azért távérzékelés, mert ugye egy adott pontból egy jelet kisugározva az annak a módosulásából, torzulásából és a visszaérkezése után tudunk információt adni, ugye ilyenek a radarok, de ilyen például a műholdak, vagy ilyenek például maga a rádiószondát is ebbe a csoportba soroljuk, ahol egy nagyon pici kis mérőeszközt, amely több szenzort tartalmaz, egy légömbbe engedünk a magasban nap, mint naptöztször. Úgyhogy ezek a mérőrendszerek, ezek egy nagyon összetett mérőrendszert alkotnak, és ezek az adatok érkeznek meg az Országos Meteorológiai Szolgálathoz.
Bocsánat a kérdésért, de a szonda, ha a léggömb kipukkad, mert előbb-utóbb kipukkad, az visszajön, csak hogyha találok valahol ilyet a mezőn, akkor tudjam, hogy mit kell vele kezdeni? Vagy az egyszer fölment és elveszett?
Nem, hát természetesen kipukkan az a léggömb. Általában ez 30 kilométeres magasságban történik meg, addigra ez a légkör már körülbelül 100-szorosa az itt a földi méretének, hiszen nagyon alacsony a légnyomás odafönt, tehát kitágul, és hát egy idő után annyira tágul már, hogy ezt maga az anyaga nem bírja a légkörnek, ezért kipukkad, és hát ez egy nagyon okos találmány, mert visszafelé esve a földre, ez ejtőernyőként működik, az amúgy sem túl nehéz egy 20 dekás szonda számára, úgyhogy lehet ilyet találni, igen. Amit tudunk mondani, hogy sajnos már nem tudjuk még egyszer felbocsátani, tehát visszaküldeni nekünk nem érdemes. Hát el lehet tenni emlékbe, aki ilyenre talál.
Akkor ezért van az, hogy amikor az ember lát felbocsátani egy ilyen léggömböt, akkor az úgy néz ki, hogy egy kicsit, mintha petyhűt lenne, hogy legyen ereje később vagy területet tágulni 30 kilométer magasságba?
Nem egészen. Ez a léggömb, ez az anyag, ez egy speciális olyan gumírozású anyag, amely képes erre a tágulásra, tehát konkrétan erre a célra gyártják.
Milyen távoli adatot érdemes vagy értelmes dolog itt Magyarországon használni? Mert ezt egy átlagember is tudja, hogy például a szaharai homok az elszokott idejönni, mert ez az autó szélvédőjén is látszik. A szaharai adatot például lehet itthon valamire használni?
Itt az a kérdés, hogy milyen célra, mit szeretnénk használni. Ha nagyon rövid távú előrejelzésben gondolkodunk, tehát ugye különböző, inkább hadd induljak máshonnan. A meteorológusok különböző kérdésekre adnak választ. Először is adunk kérdést arra, hogy milyen volt az időjárás, ugye ez lesz valahol az éghajlat, hogy milyen éghajlatba érünk. Ugye ez a múltbeli esemény. Adunk azokra a kérdésekre a választ, hogy milyen most az éghajlat. Ugye erre elég, vagy ez most az idő, milyen idő van most, bocsánat, hogy az éghajlat szót használtam helytelenül. Itt, hogy milyen az idő, ehhez ugye az aktuális Magyarországon mért mérések a fontosak. És a harmadik kérdéscsoport már lesz az, hogy valahogy elindulunk a jövő felé, és milyen lesz az időjárás, vagy milyen lesz az éghajlat. Ugye itt majd az időspektrum az a más. Az a kérdés, hogy fél óra múlva, ugye egy ultrarövid távú előrejelzésről beszélve, vagy egy egynapos, másfélnapos előrejelzés, ami egy rövid táv, vagy akár hónapos előrejelzéseket, vagy az elkövetkező 100 évre vonatkozó előrejelzésre vagyunk kíváncsiak. Azt tudom mondani, hogy minél messzebb megyünk az időbe, annál messzebbről van szükségük időjárásra. Tehát jelenleg ahhoz, hogy Magyarországon megmondjuk azt, hogy 7 nap múlva, 8 nap múlva milyen időjárás lesz, ahhoz a Föld összes meteorológiai állomásának az adatára szükség van.
Melyik a legértékesebb távú előrejelzés? Számomra az például, hogy reggel kell-e esőkabát, de nem biztos, hogy a nemzetközi légirányítás is erre a kérdésre keresi a választ.
Ez így igaz. Én azt gondolom, hogy itt a cél a kérdés alapvetően, hogy milyen célra van szükség. Akkor most a skálán fordítva indulok, hogyha jelenkorunknak ugye az egyik legnagyobb kihívása a globális felmelegedés és az ehhez kapcsolódó problémáknak a kezelése. Ugye itt mindenképpen egy 100 évre vonatkozó előrejelzés a lényeg, ahol alapvetően konkrét értékekről nem beszélhetünk, csak ugye az átlagokról, hogy mégis átlagos viszonyok hogy fognak alakulni légkörünkbe, csapadékosabb lesz, szárazabb lesz, szélsőségesebb lesz, egyre több lesz az extrém időjárási eseményeknek a gyakorisága, ugye ilyen becsléseket tudunk adni. Gazdasági tervezés, vagy egy épület tervezése szempontjából, ugye itt lehetnek akár hidak, bármi egyéb, ott ilyen visszatérési értékeket mi így hívjuk, számolunk. Ez azt jelenti, ez a visszatérési érték, hogy azt a szélsebességet adjuk meg, mondjuk, ami 100 év alatt egyszer fordulhat elő összesen, és ugye ennél nagyobb értékre kell tervezni ezeket az épületeket, hogy egészen biztosan tartósak legyenek. De ha még közelebb jövünk, mondjuk egy utazáshoz, egy nyaraláshoz, egy szállításhoz bizonyos cégeknél, ugye az a kérdés, hogy egy-két napon belül milyen lesz az időjárás, de a távfűtőműveknek például az a kérdés, hogy a holnapi nap milyen lesz az átlaghőmérséklet, és vajon mennyire kell fűteni, mennyi lesz a fűtésigény. De igen, a repülés az egy nagyon pontos kérdés volt, itt jutunk vissza a legkisebb időtávú végletére ennek a skálának, ahol az a fontos, hogy ez a repülőgép 5 perc múlva vajon tud-e landolni, van-e olyan szélnyírás, ami miatt esetleg nem, vagy zivatáros tevékenység van a repülőtéren, ami miatt nem szállhat le, ott már egy nagyon pici időtartamra kell koncentrálnunk. Tehát azt mondhatom, hogy tulajdonképpen bármilyen időspektrumban helyes ez a kérdés. A hétköznapi ember természetesen a mindennapjaiban egy napra szóló előrejelzések az, amelyek fontosak számára.
Például azt, hogy repülőtérnél ott, ahol leszállási övezet van, van-e szélnyírás, tehát meg fogja-e borítani a repülőgépet, azt két vagy több különböző ott elhelyezett műszer adataiból komplikálja össze a szolgálat, és azt látja majd a repülőgép vezetője?
Az egy adott helyen elhelyezett műszerből csak azt tudjuk megmondani, hogy ott abban a pillanatban milyen az időjárás. Az, hogy 10 perc múlva milyen, ahhoz máshonnan származó mérésekre és más típusú mérésekre is szükségünk van, ugye itt segítenek az egyéb mérőeszközök, tehát ha konkrétan az ivatarról beszélünk, akkor ugye a radarképről látja a meteorológus, hogy valahol a közelben, vagy kissé távolabb van egy zivatarcella, ami épp abban az irányba mozog, és ez fogja kiváltani mondjuk esetleg ezt a szélnyírást, ami miatt problémás lehet a leszállás.
Hogy látják a meteorológusok? Az időjárási jelenségek megbízhatóak? Tehát az egyik zivatar olyan, mint a másik zivatar? Lehet vele kalkulálni, lehet rá számítani? Mert egy átlagember úgy látja, hogy nem. Fölöttem van egy olyan, mint ami egy hete volt, ebből bőrigáztam, abból meg nem, vagy fordítva.
Ezt pontosan jól látja a hétköznapi ember, azt gondolom. Egy dolog állapítható meg, hogy az időjárás az sosem egyforma, soha nem lehet visszajátszani, és innentől, de van ez a varázsszó nálunk, a szakmai szó, ez a verifikáció, tehát hogy ellenőrizni azt, hogy az előrejelzésünk bevált-e, ez egy borzasztó nehéz dolog, mert nem tudjuk még egyszer lejátszani az időjárást, hogy mi lett volna ha, és mi lett volna abban az esetben. Úgyhogy nem, ezek a jelenségek, ezek mindig más formáikat mutatják, úgy, hogy akár a hópelyhekre, ahogy azt mondjuk, hogy nincs két egyforma közülük.
Országok azok az fölöttük elvonuló időjárási jelenségek szempontjából hasonlóan viselkednek, mert nehéz elképzelni, hogy a sok heggyel megáldott Ausztriában ugyanúgy zajlana le egy vihar, mint mondjuk nálunk a Nagyalföldön.
Nem, ezért fontos még mindig a gyakorlati tapasztalat, ugye a meteorológusnak a saját hosszú évekre visszanyúló tapasztalata, mert megismeri azt, hogy itt nálunk Magyarországon mik azok a körülmények abból a tudástárból, amit ugye elsajátít az egyetem alatt és egyéb tanulmányok során. Tehát mindenhol más. Hát, ezt azt gondolom magunk is tudjuk, hogyha már csak nagyon apró példán, hogyha kimegyünk egy mezőre, akkor egészen máshogy viseljük ugyanazt a napot, mint ha mondjuk a város beton rengetegébe vagyunk. De ugyanez, hogyha elmegyünk a tengerpartra, az ott kialakuló helyi cirkuláció, ami ugye a szélnek a speciális irányát jelzi, az megint egészen más jellegű időjárást alakít ki azon a térségen. Tehát bárhol a helyi sajátosságok, tehát a domborzat, a terepviszonyok, ezek mind-mind befolyásolják az időjárást.
Például egy 150 éves adatsor, ami az Országos Meteorológiai Szolgálatnak nyilván van, ha azóta működik, az segít a magyarországi időjárási jelenségek dinamikájának, mozgásának megértésében, még akkor is, ha menet közben még plusz klímaváltozás is van?
Természetesen vannak ilyen adatsoraink, sőt, héten tettünk nyilvánossá 4 ilyen adatsort, éppen azért, mert 150 évesek vagyunk, hogy mindenki tudja ezt nézegetni, és hát ebből tapasztalatokat gyűjteni, vagy akár kutatásokhoz felhasználni. Mindenképpen nagy segítségek ezek az adatok, ha nem is konkrétan az időjárásban, de az éghajlatban feltétlenül fontosak, tehát a klímaváltozás szempontjából az, hogy hogyan változtak ezek az átlagos értékek, merre mozdultak el, ezek nagyon fontos következtetéseket nyújtanak nekünk a jövőre nézve.
Nehéz visszamenni 150 évre, mert hogy időgépünk még nincsen, de mennyire lehettek pontosak azok az eszközök, amikkel akkor felvették az adatokat, mondjuk a mai eszközeinkhez képest, amit valószínűleg 150 év múlva az akkori kérdező megint meg fog kérdezni?
Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, nem tudjuk. Egészen biztosan, hogy nagyon-nagyon-nagyon pontatlanok voltak a mai eszközökhöz képest, és hát nem is csak a pontatlanság számít, hanem hát nagyon hosszú volt ez út ebben a 150 évben, azt kell, hogy mondjam, ugye a vizuális, az emberi szemmel végzett észlelésből ma már a távérzékelésnél játszunk, az akkora Morze távíróval jutották el az adatokat az egyik helyről a másikra, most már ugye megapites adatátvitelről beszélünk. Na akkor naponta egyszer végeztek mérést, ugye a saját szemükkel, leolvasták a hőmérőt, ugye ebben is lehet bőven hiba. Ma már az automata rendszerek 2 másodperces mintavételezéssel dolgoznak, és ha csak azt mondom, hogy a logaritmától jutottunk el a szuperszámítógépig, akkor megint azt gondolom, hogy rázoltam azt a folyamatot, ami itt az elmúlt 100 évben történt. Tehát egészen biztos, hogy nagyon nehéz ezekre az adatokra azért megbízhatóként támaszkodni, de ugye ez az a tudás, amit mi tudunk abból a módból. És hogy még egy példát mondjak arra, amit hát most feszegetünk a kérdést. Az első időjárás előrejelzés, amelyet már mesterséges intelligencia, a számítógép elődje végzett, a 24 órára szóló előrejelzés 25 óra alatt készült ez. Azaz, mint az előrejelzés elkészült, már 1 órával a múltban volt az előrejelzésnek a pontossága. Tehát, hogy így is lehet érzékeltetni azt, hogy hatalmas fejlődés az, amin átmentünk, és hát mindenképpen nagyon fontos az, hogy minél pontosabb eszközökkel mérjünk. Hogy miért fontos ez, hogy minél pontosabb eszközökkel mérjünk, ezt is könnyű reprezentálni. Ugye bárki elmegy nagyon könnyen, egy bármelyik nagy áruházba tud magának úgynevezett időjárás állomást vásárolni, néhány 10 000 forintért már egész komolyat is. A probléma ezekkel az, ami mérőrendszereinkhez képest, hogy a mérési bizonytalanságuk, a mérési hibájuk az megközelíti a klímaváltozásnak a jelenlegi mértékét. Tehát magyarul nem lehet vele, vagy téves klímaváltozás az, amit ki lehet vele mutatni.
Hova teszik ezt az irdatlan mennyiségű adatot, ami egyrészt a mérőeszközök számának növekedéséből, a mérési alkalmak sűrűsödéséből származik? Egyszer olvastam, hogy a világon a legtöbb adatot a meteorológiai szolgálatok igénylik és dolgozzák fel. Sokkal többet, mint bárki más.
Ez így igaz. Ez az adatot a meteorológiai szolgálatnak is a legfontosabb feladata, és talán az első feladata a felsorolás közül, hogy mérjünk, ezeket tároljuk örökre. Ugye ez informatikailag is egy komoly kihívás, de ez olyan nemzeti kincs ez a mért adat minden országban, hogy ezt nagyon fontos tárolnunk, és ugye napról napra terabájtnyi adatokkal bővül ez a tárolandó kör. Hát ebből következik az, hogy bár nem sokan tudják, de a meteorológiai szolgálatok valójában az informatikai legkomolyabb informatikai eszközöknek a tulajdonosai a világon.
Nem telik be? Sose? Nem törölnek? Nem mondják azt, hogy hát ez 400 éve volt, vagy hát Magyarországon 150 éve, nem is biztos, hogy fontos, vegyük ki azt a flopit, és tegyünk be egy újat?
Nem. Azokat az adatokat természetesen mindent nem tudunk tárolni, arra nincs lehetőség. Fontos adatokat tárolunk, és ugye azt választjuk meg, hogy milyen formátumban tároljuk ezeket az adatokat, hogy kisebb helyet foglaljon, de még visszaállítható legyen belőle, mondjuk egy radarképnél az eredeti mért érték, és hát különböző módon tároljuk őket, vannak, amelyik szalagosan tárolunk, van, amelyiket diszkalapon tárolunk. Ez attól függ, hogy a közeljövőbe várható, hogy még hozzányúlunk, használjuk őket, például mondjuk egy baleset körülményeinek a feldelítése miatt kell visszanéznünk adatot, vagy egy rendőrségi, bírósági adatkérésre kell valamit szolgáltatnunk, akkor ezeket, tehát ilyen időtávban még nem raktározzuk el, és nem sűrűsítjük ezeket az adatokat, hogy egy ilyen egyszerű fogalmat használjak hozzá, és aztán hosszú távon ezek természetesen már biztos tárolásra kerülnek, abból viszont már egy kicsit hosszabb idő, amíg visszanyerjük őket.
Kinek a tulajdona egy irdatlan mennyiségű meteorológiai adat, mert én, mint felhasználó, azt látom, hogy ingyen jutok hozzá, nem fizetek érte, az enyém biztos nem lehet. Akkor kié?
Magyar állam tulajdona. Az Országos Meteorológiai Szolgálat ugye egy központi hivatalként működő költségvetési szerv, tehát abszolút az államigazgatásnak a része, így a magyar állam tulajdona.
Az az adat is, amit valamelyik más ország által működtetett meteorológiai szolgálattól kapunk? Ennyiben közkincs a meteorológiai mérési adat?
Napjainkban ez egy nagyon nehéz kérdés, de azt gondolom, hogy egy-két éven belül ezt tisztázódni fog. Természetesen minden nemzeti meteorológiai szolgálat a saját adatának tulajdonosa. Azonban ezeknek az adatoknak hát vagy a teljes mennyiségét, vagy egy részét, pontosan azért, mert egymás nélkül nem tudnánk létezni, ugye nem tudnánk előrejelzéseket készíteni, ezért a globális adatcsere rendszerben továbbítja. Ezek az adatok attól a pillanattól szabadon elérhetővé válnak. Jelenlegi folyamatok, azt mondhatnám, hogy politikai vagy szakmapolitikai folyamatok egyértelműen abba az irányba mennek, hogy az összes adatot osszuk meg, hiszen itt a klímaváltozás hatásába, de azt gondolom, hogy most egy olyan érzékeny gazdaság és társadalom van már napjainkban, amely igazán kitett az időjárásnak, és ezért az időjárás információ egy igen fontos információ, már a gazdaság minden szektorában is, nem csak a társadalomban. Ezért fontos, hogy az összes adatot közzé tegyük, és azt gondolom, hogy ez nem csak számunkra, de az egész ország számára öröm lehet, hogy a kormányzati támogatásra 2021. január 1-től az Országos Meteorológiai Szolgálat itt Közép-Európában egyik elsőként nyílt adatpolitikát tud bevezetni. Ez azt jelenti, hogy eddig is volt adatunk, ugye, ami nyilvánosságra hozott volt, de ettől a pillanattól az összes adat, meteorológiai adat ingyenesen elérhetővé válik majd.
Ez azt is jelenti, hogy bárki nyilván megfelelő szakértelemmel fejleszthet valamilyen applikációt olyan adatokra, aminek a megszerzésébe ő egyébként nem tett pénzt, mert egyetlen állomást nem telepített, egyetlen kutatót nem finanszíroz, egyetlen nemzetközi egyezménye sincsen, de ingyen hozzájut az adathoz?
Ez fogja pontosan jelenteni, de ez egy nem rossz gondolat, ha másik oldalról nézzük meg. Végre lesznek szabadon elérhető, nagyon nagy pontosságú, megbízható, precíz meteorológiai adatok, és az ilyen vállalkozások nem a kevésbé megbízható, kevésbé pontos adatokra fognak épülni, hanem elérhetővé válik az adatforrás, ami alapján tényleg bátran bárki bármit alapozhat.
Melyik számít a legmegbízhatóbb szolgáltatásnak? Arra gondolok, hogy ugye nagyon sok meteorológiai előrejelző szolgáltatás érhető el az interneten, és egyszer nekem egy hegyi meteorológiával foglalkozó ember azt mondta, hogy mindig azt nézzem, amelyik a legközelebbi, mert valószínűleg az lesz a legpontosabb szolgáltató, nem az, ami a világ másik oldaláról szolgáltat. Ez igaz vagy nem?
Így azért nem lehet egyszerűsíteni, de igen, egy olyan kényelmes társadalomban élünk, amikor megvásárolunk egy mobiltelefont, és a mobiltelefonba beégetve már ott egy applikáció, és onnantól elkönyveljük, hogy na, akkor tudjuk, milyen az időjárás, és milyen idő várható, és ezt tekintjük. És soha nem nézünk utána, hogy ennek az adatok forrása, ez honnan származik. Legtöbbször ezeknek az adatok forrása, mondjuk ha ezt a példát használom, az Egyesült Államok jelenleg. Márpedig az Egyesült Államokban csak azokat az adatokat érik el, amelyeket az Országos Meteorológiai Szolgálat eddig is ingyenesen elérhetővé tett. Ezt elárulhatom, hogy ez az adatainknak a huszadát sem jelenti. Így mondhatjuk azt, hogy ezek az applikációk, vagy ezek az előrejelzések valójában az adott meteorológia, az adott nemzet meteorológiai szolgálatának az adataihoz képest, és az előrejelzéshez képest megbízhatatlanok. Mi meteorológusként azt szoktuk mondani, és azt szoktuk javasolni, hogy az adott országnak, a Nemzeti Meteorológiai Szolgálatának az információit kell figyelni. És így azért igaz a közelség, tehát abban az országban, ahol vagyunk, abban az országban a Nemzeti Meteorológiai Szolgálat, aki rendelkezik ugye a mérőhálózattal, az erre megfelelő mérőhálózata, az ő információ azok, amelyek leginkább megbízhatók, leginkább pontosak.
De ha adatszabadság lesz, akkor igazából mindenki, aki mondjuk nálunk akar szolgáltatni, ugyanerre az OMS adatbázisra építve fog valamilyen szolgáltatást nyújtani. Akkor ebből a szempontból az fogja eldönteni, hogy melyik a csinosabb, kényelmesebb szolgáltatás?
Ez így igaz, de azt gondolom, hogy ennek is nagy előnye van mindenképpen, hiszen mindenki megbízható adatszolgáltatáshoz juthat, és mondjuk nem fordulhat az elő, hogy az egyik meteorológiai szolgáltató éppen veszélyfigyelmeztetést ad ki egy olyan produktumra, amiben valójában nem is várunk veszélyt. Tehát egy csatornássá válik a meteorológiai tájékoztatás, és ez fontos. Az teljesen egyértelmű, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat is ebben az esetben versenyhelyzetbe kerül, hiszen ha ő is el szeretné adni saját produktumait, akkor nekünk is igen ebben a versenyben ott kell lenni. De én azt gondolom itt felelős vezetőként, hogy mi bátran álljuk ezt a versenyt, és azt gondolom, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálatnál meglévő tradíció, múlt, szakértelem, elhivatottság, és hát sorolhatatnám, a folyamatos fejlődés és tanulás utáni vágy, a szenvedély, a felelősségváltozás, felelősségvállalásunk és a szakmai szeretetünk szerintem továbbra is elhozza azt, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálatra továbbra is támaszkodni lehessen.
Mennyire óvatos ma az Országos Meteorológiai Szolgálat, amikor veszélyjelzést ad ki? Emlékszem a 2006-os nagy viharra, amikor volt olyan szolgálat, amelyik előbb adott ki veszélyjelzést, volt, amelyik később adott ki veszélyjelzést, és ebből egy csúnya vita is kerekedett, hogy ki hibázott.
Én azt úgy tudom ezt a történetet, hogy akkor is csak egy veszélyjelzés ment ki, csak akkor még nem igazán tudták az erre hivatott szervezetek, hogy azzal vajon mit is kellene tenni. Rossz példa ez, de hogy valami tragédiának kell általában történni ahhoz, hogy felismerjünk egy súlyos rendszerhibát. Én azt gondolom, hogy ekkor ez felismerté vált, és azóta minden ilyen nemzeti ünnepet egy operatív törzs irányít, és ez az operatív törzsben ott ül a meteorológus is, az Országos Meteorológiai Szolgálat képviselője, és ettől a pillanattól már nem kérdés az, hogy tudják, hogy milyen idő várható, és hogy milyen veszélyekre kell figyelni.
Igen, de épp az előbb beszéltük meg, hogy nincs két egyforma időjárási jelenség. Nem lehet tudni, hogy egy ugyanolyan felhőből ugyanakkora vihar lesz-e, mint korábban már egyszer volt. Mit csinál az az egyszem szegény meteorológus, amikor minden szem rászegeződik, hogy mondja meg, jósolja meg a jövőt, amikor pontosan tudja, nem lehet megjósolni a jövőt?
Az az egyszer meteorológus azért nincs egyedül, mögötte van egy Országos Meteorológiai Szolgálat, mögötte van a Meteorológiai Szolgálatnak a teljes mérőhálózata, és még ennél többet mondok, mögötte van a világ teljes mérőhálózata és szakmai tapasztalata, hiszen a meteorológiában sok mindent egyedül nem tudunk csinálni. Nagyon komoly csak az európai integráció is, hiszen ha csak a műholdakat említem, ugye létezik egy EUMETSAT nevezetű szervezet, ugye az európai államok közösen működtetnek és lőnek fel meteorológiai műholdakat, tehát ezt közösen hajtjuk végre ezt a feladatot, és közösen vannak meteorológiai méréseink. Ugyanígy történik például az időjárás előrejelzés is, van egy nagy közös középtávú időjárás előrejelző központ, amelyben készülnek azok az időjárás előrejelzések, amelyekre aztán mi később alapozunk, hiszen ezek az időjárás előrejelzések lehetőleg jelenleg még nem érik el azt a felbontást, amire egy regionálisan szükségünk van, és ezáltal nekünk itt nemzeti meteorológiai szolgálatoknak csak egy kisebb térségre, egy kisebb régióra kell lényegesen már komolyabb felbontás mellett előrejelzéseket készítenünk. Tehát egy meteorológus sosincs egyedül, ott van az információ, ő csak abban a pillanatban ott képviseli az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az előrejelzését, úgyhogy én azt gondolom, ez egy nagyon megalapozott előrejelzés, és hát semmiképp sem szubjektív. Mindenképpen objektív, vannak kategóriák, ami alapján mi veszélyes figyelmeztetéseket adunk ki, és ezek objektív bekövetkezését kell ilyenkor figyelembe venni.
Tud egy meteorológiai szolgálat felelősséget vállalni a jövőért? Arra gondolok, hogy én csinálok egy, szervezek egy rendezvényt, de kijön egy vészjelzés, lefújom a rendezvényt, majd nem jön a veszély, akkor nyilván az ember azt mondja, hogy ennyi. Hát miért mondták, hogy vészhelyzet lesz, amikor nem lett, de az a jövő. Ezért van felelőssége valakinek?
Van. Az Országos Meteorológiai Szolgálat nagyon sok ilyen szerződéssel rendelkezik, sőt mondhatom azt, hogy bármilyen tömegrendezvény van jelenleg Magyarországon, annak kötelező szerződésben áll ilyen szervezőnek az Országos Meteorológiai Szolgálattal, és az Országos Meteorológiai Szolgálatnak ez a feladata, hogy veszélyfigyelmeztetést adjon ki, és elmondja azt, hogy ott mi várható.
És amikor
ennek lehet az a következménye, nem is egyszer volt már erre példa, hogy ezért a rendezvény elmaradt.
Jó, de olyanra nem volt még példa, hogy a rendezvény elmaradt, de nem lett végül is hatalmas vihar belőle, és a szervezők valakin be akarták hajtani a költségeiket, és hát kin lehetne, mint aki azt mondta, hogy lesz veszély, ami miatt ők lefújták.
Biztos, hogy ez is egy jogos veszély, de ugye én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű veszélyfigyelmeztetéseknek mindenképpen az élet és vagyonvédelem a lényege, és ezeknek a veszélyfigyelmeztetéseknek van azért egy korlátja. Tehát nem látunk a jövőben, nem jósok vagyunk, nem jósolunk mi meteorológusok, hanem a meglévő numerikus prognosztikai, azaz számítási algoritmusokra alapozott módszereinkkel tudunk valamit mondani a jövőre nézve. Ennek természetesen vannak korlátai, de valószínűleg fontosabb lefolyni egy eseményt, és esetleg nem következik be egy zivatar, mint hogy nem fújjuk le az eseményt, és emberi sérülések történnek, vagy anyagi károk keletkeznek a bekövetkező zivatar miatt.
Mi kell ahhoz, hogy egy előrejelzés a lehető legpontosabb, majdnem valós idejű legyen? Mérési pontok növelése, feldolgozó kapacitás többszörözése, mi kell hozzá?
Ez is egy nagyon nehéz kérdés. Kevesen tudják, de az időjárás előrejelzések azok szuperszámítógépen készülnek, ahogy már többször említettem, de olyan matematikai alapjuk van, ami nem teszi lehetővé azt, hogy valahogy is a jövőben 100% pontosan meg lehessen mondani, hogy milyen lesz az időjárás. Hiszen ez egy olyan egyenletrendszernek a megoldását kell végrehajtanunk, aminek nincsen exakt megoldása. Tehát nincs az, mint az iskolában az egyenletekben kiszámoltuk, hogy x egyenlő 2-vel. Ilyen eredményig nem tudunk eljutni, csak közelítő számításokat tudunk tenni. A meteorológia fejlődése pont ebben a közelítésben áll, tehát hogy egyre közelebb kerülünk a valósághoz. 20 évvel ezelőtt 3 napra még olyan előrejelzést tudtunk készíteni, mint ma a 7. napra olyan pontosságú. Tehát folyamatosan fejlődik ez az előrejelzés, folyamatosan közeledünk úgymond a 100%-hoz, elérni soha nem fogjuk tudni azt. Hogy mi kell ehhez, hogy minél közelebb legyünk, hát mindenképpen meg kell a szükséges mérés, tehát a megfelelő mérőhálózat, a megfelelő informatikai hálózat, és ha már ez mind megvan, akkor még a számítógépek fejlődésére kell egy icipicit várnunk, tehát hogy a számítógépek fejlődésével, ahogy a számítási kapacitás egyre gyorsabb és egyre nagyobb ütemben tud fejlődni, úgy lesz nekünk esélyünk egyre jobban és egyre pontosabban kiszámítani azt, hogy milyen lesz az időjárás.
Nincs egyetlen renitens matematikai meteorológus, aki megcélozná ezt a lehetetlent, hogy lehessen valós idejű előrejelzést adni? Mert onnan már csak egy lépés a jövő jóslás.
Sajnos nincsen. Jelenlegi matematikai tudások szerint ezt nem lehetséges végrehajtani.
A balatoni viharjelzés rendszere az bevált? Mert én gyerekkoromból még emlékszem a rakétára, azt világosan értettem, de most a villogást azt néha nem értem egészen pontosan, hogy mihez képest is kellene néznem, mert óra azért ritkán van rajtam, ami másodperc mutató is lenne, ha úszni megyek.
Én azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabb ez az eszköz, de természetesen minden kritikát szeretettel fogad az Országos Meteorológiai Szolgálat és a katasztrófavédelem, hiszen ezt közösen működtetjük ezt a rendszert. Azt gondolom, hogy a rakétás rendszer jó volt, még gyermekkoromban én is emlékszem rá, azonban arra is emlékszem, hogy találgattuk, hogy ez most sárga rakéta volt, vagy piros. És sosem nem látta senki, és soha nem tudta pontosan senki. Tehát azt tudtuk, hogy valami van, de hogy milyen jelzés, ez egészen biztos, hogy nem. Én azt gondolom, persze szakmai szemmel, nehéz kívülállóként nézni, hogy ezért meg lehet különböztetni azt, hogy percenként 30-at, vagy percenként 60-at villog az a lámpa, egy gyorsabb, vagy egy lassabb villogás. De mindenképpen a villogás már egyébként is azt jelenti, hogy kiért kell menni a part közelébe, ugye, és hát figyelni kell arra, hogy milyen idő várható.
Akkor ebben valószínűleg nem lesz változás.
Jelenleg nem tervezünk változást.
Milyen klimatikus viszonyokra, tendenciákra kell számítani Magyarországon az elkövetkező? Meddig néznék egyáltalán? Évtizedekben gondolkoznak ilyenkor, vagy már években?
Amikor éghajlatról beszél egy meteorológus, akkor valójában 30 éves átlagokat, ezt hívjuk ilyen klímasztenderdnek, tehát 30 éves átlagokról beszélünk, sőt a jövő klímáját is az elmúlt 30 év éves átlaghoz viszonyítjuk, ugye jelenleg az 1982-2010-es átlag az, ami rendelkezésünkre áll, tehát ehhez tudunk viszonyítani, tehát mondhatjuk azt, hogy azért nem az időjárásban kell ilyenkor gondolkodni, hanem egy hosszú távú átlagos jelenségek azok, amelyek kérdések. Tehát azt tudjuk mondani, hogy az átlagosnál melegebb, az átlagosnál hidegebb, szárazabb, több csapadék lesz. Egyértelműen látszanak, azt gondolom, hétköznapi életben is a klímaváltozás jelei már most. Mindenki életében észreveszi ezeket, hiszen extrém szárazságok, ugye aszályok, most is, ha figyelünk, bár néha itt-ott csöpögött az eső, de tulajdonképpen egy hónapja nem esett jelentős mennyiségű csapadék Magyarországon. De azt is szerintem észrevesszük, hogy ezeknek a csapadék jelenségeknek az intenzitása és a frekvenciája megváltozott, azaz ritkán, de felhőszakadás mennyiségű csapadék esik, és ugye ezt a föld, a termőföld nem tudja ugyanúgy hasznosítani, egyre nagyobb mennyiségű a lefolyás, ebből aztán földcsúszamlások és hát egyéb károkozások történhetnek, mint ugye július végén ez az alában is elég komoly problémákat okozott. Tehát mindenképpen kimutatható hazánkban is az éghajlatváltozás jelensége, és hát azt lehet elmondani, hogy a globális átlaghoz mérten egy kicsit gyorsabb ütemben melegedik Magyarország éghajlata, és hát mindenképpen a csapadék viszonyoknak átrendeződését és egyre szélsőségesebbé válását várjuk.
De ez a szélsőségesebbé válás, ez egyben valamennyire kiszámítható is, mert sokan mondják a klímaváltozás egyik biztos jelének, hogy nem csak szélsőségesebbé, de kiszámíthatatlanabbá is válnak az időjárási jelenségek, ami pont ellene megy egy meteorológiai szolgálat céljának, hogy valamennyire tudjon előrejelezni.
A kiszámíthatatlanság azért egy kicsit más jelent ebben az értelemben, tehát nem azt jelzi, hogy konkrétan, amikor már az időjárás előrejelzésre kerül sor, akkor nem tudná a meteorológiai szolgálat ezt megfelelő pontosággal előrejelezni, inkább úgy kiszámíthatatlan, hogy az éghajlatunk kiszámíthatatlan. Azaz télen esik inkább az eső, a csapadék, nyáron nem esik, de nincsen hó, és nincsen tavasz, kivétel, hogy ez idén egész szép tavaszunk volt. Aztán a nyár belenyúlik most már lassan szeptember végéig, és nem találkozunk őszi időjárással, tehát hogy felborult ez a négy évszakos rend, amelyet olyan hosszú évszázadokig megszokott az itt élő ember, itt a Kárpát-medencébe élő ember, de csak egy példát mondjak, hogy emberemlékezet óta a szárazság, az az éghajlat változékonyságának a természetes része, tehát mindig volt szárazság, mindig volt aszály. De az aszályos időszakoknak a gyakorisága, az intenzitása és a hosszúsága jelentősen megnőtt az elmúlt években hazánkban. Tehát az a gond, hogy nem csak, hogy van szárazság, de sokkal tovább tart, sokkal jobban kiszáradnak a talajok, és ezzel sokkal komolyabb problémákat okoznak, ugye befolyásolják az élelmiszerbiztonságot, de akár a lakosság egészségügyi állapotát, sőt, hát ha nagyon messzire megyünk, akkor még a migrációt is.
Van olyan modellje egy meteorológiai szolgálatnak, akár a magyarnak, amely egyszer csak 30, 60, 90, 120 év után azt mondja, hogy ez a terület élhetetlen?
Ezek a modellekkel ugye élhetetlen, ez nehéz így mondani, hogy élhetetlen, mert azért valamilyen körülmények között lehet ott élni. Ugye a legnagyobb veszély napjainkban talán a víz töblete vagy a hiánya és a tiszta vízhez való hozzáférhetőség. Ez az, ami azt gondolom, hogy globálisan befolyásolja azt, hogy ott élhetetlennek hívunk egy területet, vagy kevésbé élhetőnek. Ugye, ha sok a víz, akkor árvizek, földcsúszamlások. Ezek a problémák jelentkeznek, ha nincs hiány, akkor nem működik a mezőgazdaság, bajban van az élelmiszer ellátás, és hát a legnagyobb kihívás mindezek mellett a tiszta víz mennyisége, hogy legyen ivóvíz. Ugye ezt sokszor látjuk a televízióban és a hírekben is, hogy hány országban problémát okoz ez napjainkban. Tekintetben egészen biztos, hogy a klímaváltozás miatti migrációval is számolni kell az elkövetkező évtizedekben.
Ez egy meteorológiai szakkérdés, például a tiszta víz kérdés, mert függ a csapadéktól, meg attól, hogy a víz a talajban milyen mélyre megy be, ahonnan aztán elő lehet hozni, vagy árvíz formájában átzúdul egy országon? Így függ
össze? Részben meteorológiai kérdés, tehát természetesen ugye a csapadék miatt és a víz körforgása miatt ugye egyértelműen érinti a légkört, és a légkör pedig a meteorológiának ugye a tárgya, de természetesen ahhoz, hogy már tiszta vízről beszéljünk, azért mindenképpen szükség van ugye a vízügyi szolgálatokra, vagy a geológusok munkájára is, hogy pontosan tudjunk ezekről előrejelzést adni.
A hagyományos népi megfigyeléseknek a medárt például most bejött ebben az évben. Van még terepe a meteorológiában?
Én azt gondolom, hogy ezeknek igazán a tudományos meteorológiában soha nem volt terepe. Ezek megfigyelések úgy, ahogy azt mondjuk, hogy mikor volt utoljára fehér karácsony, 20 éve nem volt fehér karácsony. Az embernek az emlékezete egy kicsit megmásítja a tényeket, és ha ilyenkor egy meteorológus előveszi, és megmutatja, hogy mondjuk Budapesten mikor volt fehér karácsony, egyébként régen, de hogy azért sokkal több, mint amire emlékszünk, az egészen biztos. Tehát vannak ezekben milyen valahol igazságok ezekben a mondásokban, hiszen igen, medár napján történik valami a légkörben, megváltozik az alapáramlásoknak az iránya, és éppen ezért egy kicsit a tengeret, inkább a tenger felől nedvesebb légtömegek érkeznek felénk ebben az időszak környékén táján valamikor, és igen, ez mindennapi esővel jár, és hát még sorolhatnánk az ilyen népi megfigyeléseket, de azért időjárás előrejelzésre semmiképp sem alkalmasak.
A meteorológusok nem csak mérnek, meg adatot dolgoznak fel, meg erőre jeleznek, hanem az egy tudomány is. Min gondolkodik egy meteorológus, amikor gondolkodik valami?
Hát a légkörben lévő összefüggéseken alapvetően bármi. Mi, a légkör tulajdonképpen egy olyan közeg, amiben nagyon sok kölcsönhatás zajlik, ugye, aminek az egyik motorja ugye az időjárásnak a nap, de természetesen a talajnak nagyon fontos szerepe van, a víznek nagyon fontos szerepe van ebben a légkörben, és hát ha nagyon tágra nyitjuk a spektrumot, akkor még azt kell mondani, hogy a légkör összetételének is ugye az üvegházhatású gázokra gondolunk, és azoknak a melegítő hatására. Tehát egy meteorológusnak attól függ, hogy milyen jellegű meteorológiával foglalkozik, de mindenképpen a légkör működésének, a légkörben lejátszódó különböző folyamatoknak a vizsgálata a témája.
De ez nem a légkörfizikus?
Nem.
Vagy az is?
A légkörfizikus az meteorológus.
Aha, tehát a légkörfizika a meteorológia egyik alterülete?
Így igaz. Aha. Minden meteorológus tanul légkörfizikát is, ahogy levegőkémiát és minden egyebet, és alkalmazott tantárgyakat, mint a műhold meteorológiát, a repülés meteorológiát, közlekedés meteorológiát, és még sorolhatnám.
Szép tudomány. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.